Sziasztok! Ez itt a Póbarátok Podcast. Ez az a podcast, ahol általában vörösök beszélgetnek a vörösökről. Viszont ezúttal egy különleges rendhagyó adással és egy különleges vendéggel jelentkezünk. Debütál a podcastban Bérci Barbara, a Premier League gyártásvezetője, akinek a neve itthon a Premier League Stories dokumentumfilm sorozat kapcsán csenghet ismerősen. Szia, Barbie!
Sziasztok!
Valamint itt van velem Berei Dániel újságíró, a Liverpool mélyből a csúcsra című könyv szerzője. Szia, Dani!
Sziasztok!
Én Béres Attila vagyok, a Póbarátok Facebook oldalának szerkesztője. Sziasztok! Adásunkat március 28-án rögzítjük. Mint mindig, most is mindenek előtt még elmondanám, hogy az intrót köszönjük szépen Bóna Zsombor szurkolótársunknak és zenekarának, a Carson Coma zenekarnak. A track címe What a Time to Be Alive. És hogyha támogatnád a Póbarátok működését, Patreonon van erre lehetőséged, ahol elérheted a hamarosan érkező áprilisi Hátország podcastot. És akkor vágjunk is bele. Az adás témáinak nagy része, Barbie, a te munkád és élményeid köré fognak csoportosulni, tehát ezt még nem tudjuk pontosan, hogy mely csapás irányba fogunk haladni. Először is nagyon örülök, hogy itt köszönhetünk téged. Az biztos, hogy nem minden nap beszél az ember egy Premier League gyártásvezetővel. Hogyan kerültél a Premier League kötelékébe, és mint minden Póbarátok debütánsnál egy bemutatkozást szeretnék tőled kérni?
Először is én is nagyon örülök, hogy itt lehetek, és tényleg köszönöm a meghívást. Remélem, hogy tudok majd pár olyan információval, illetve történettel szolgálni, ami nem csak nektek, Liverpool szurkolóknak, de általában foci rajongóknak is újdonsággal szolgál. Én most több mint 2 éve dolgozom a Premier League gyártásvezetői osztályán, ahol a nemzetközi jogtulajdonos csatornáknak a tartalomgyártásáért felelek, és mielőtt ide kerültem, egyébként már több mint 5 éve Angliában élek, és előtte különböző brit produkciókon dolgoztam a Netflixnél, illetve kisebb produkciós csatornáknál, és hát igazából a Premier League-es munkakörömben leginkább az tartozik, hogy egy szezonban 126 mérkőzés élő közvetítésének a megszervezésével dolgozom, illetve interjúkkal különböző országokra lebontva.
Wow! Ezt a 126 meccset nem pontosan értettem, ez hogy jön ki?
Igen, tehát úgy van, hogy egy szezonban ugye 380 élő mérkőzés van globálisan, ami ugye nem Anglia, mindegyiket élőben közvetítjük, mert Angliában van egy 3 órás úgymond ilyen vasfüggöny, amikor ugye nem közvetíthetnek mérkőzést, viszont mivel ez a nemzetközi jogtulajdonosoknak szól, ahol nincs ilyen szabály, ezért úgy van leosztva, hogy 3 gyártási csapat van, és 3 között osztjuk el a 380 mérkőzést, amiből ugye úgy lesz 126, hogy mindegyik 3. héten tartoznak hozzám az adott meccsek egy fordulóban.
És mit csinálsz? Mi a munkád?
Az élő mérkőzéseken, amikor ugye hétről hétre készülünk, akkor igazából minden, ami ahhoz kell, hogy akár a szurkolók, vagy tényleg aki ezt televízióban nézi, hogy a közvetítés minden egyes kis szegletét összetegyem. Tehát csak, hogy most hozzak pár példát. A következő meccs, amire megyek, az a City Arsenal, ami egyébként Liverpool szurkolóként szerintem egy nagyon izgalmas mérkőzés lesz, és kíváncsi vagyok egyébként, hogy végül ki fog belőle jobban kijönni. De onnantól kezdve ugye általában 3 héttel előre tervezünk egy meccsnek, onnantól kezdve, hogy adott országoknak a csatornái elmondják, hogy akkor ők most szeretnének a helyszínre jönni, és hogy milyen igényeik vannak, onnantól kezdve nekünk elkezdődik egy nagyon intenzív tervezési időszak, és hát igazából a kommentátor állásoktól kezdve a pályaszéli bejelentkezések, a parkolás, utazás, meccs utáni interjúk, vegyes zóna, sajtókonferencia, és még sorolhatnám, mind egy nagyon összetett szervezésnek az eredménye, és én ezeken dolgozom.
És mekkora a csapatod?
Meccsnapokon több mint 160-an vagyunk a stadionban. Nyilván ez tehát nem mindenki hozzám tartozik. A mi csapatunk az 10 főből áll, de ők is így megosztva vannak a feladatok között. Tehát van, aki nyilván az NBC Amerikában egy hatalmas stáb, ők általában külön közvetítőkocsival jönnek, saját közvetítésük van, tehát van, aki csak értük felel, de az én csapatom az 10 fő.
Wow. Engem nagyon érdekel az, hogy ilyen fiatalon, egy ilyen vezető pozícióba, egy ilyen neves márkánál, mint amilyen a Premier League, hogy minek köszönhető, hogy te ott vagy, és mi mindennel kellett megküzdened, hogy odaérj.
Leginkább azt mondanám, hogy kőkemény munka eredménye az, hogy itt lehetek, és nagyon sok lemondás, ugyanis amikor elhatároztam, hogy Angliába költözök, akkor ez volt az egyik nagy fő célom, hogy egy olyan brandnek és egy olyan csatornának, vagy tényleg olyan szinten televíziós közegbe tudjak dolgozni, hogy tanuljak, és ne csak személyesen, de szakmailag is fejlődjek. És én egyébként élsportoló voltam régen, utánpótlás válogatott vízilabdás, és azt például mindig is tudtam, hogy a sport közelében szeretnék maradni, és ez a sportközvetítések világa, ez mindig olyan volt, ami engem nagyon érdekelt. Úgyhogy én ezen a vonalon tanultam is tovább, és egyébként utána, ahogy ugye Angliába kikerültem, itt végeztem el az egyetemet, és utána azt tudtam, hogy Anglia ugye a televíziózásnak úgymond idézőjelben a hazája, és mindenki próbáltam olyan szakmai tapasztalatot gyűjteni, ami majd egyszer hozzásegíthez ahhoz, hogy ilyen helyeken dolgozhassak, mint most például a Premier League.
Akkor a Netflixnél már eleve úgy dolgoztál, hogy az majd egy ugródeszka lehet.
Igen. Én azt mondanám, hogy igazából ott másztam meg úgymond a ranglétrát, mert azért az hozzátartozik a történethez, hogy külföldiként, nőként, nyilván ez mind egy kicsit hátráltató tényező volt, de én mindig hittem abban, hogy ha tényleg többet leteszek az asztalra, és próbálok bizonyítani minden egyes nap, akkor annak meg lesz az eredménye.
Mennyire volt hard requirement? Mennyire volt egy fontos követelmény, hogy mondjuk érts a focihoz, vagy mennyire sok idő volt, ameddig belerázottál? Azért itt nem, az elképzelésem szerint nem olyan távolról kell ismerni ezt a sportot, mint mondjuk tévénézőként.
Ez egy érdekes kérdés, mert én egyébként mindig is szerettem a focit, és mindig követtem. Leginkább a spanyol bajnokságot, aki ismer, azt tudja, hogy egy Barcelona kulacs van az asztalomon. De egyébként szakmailag a legtöbbet itt tanultam. Tehát tényleg az, hogy a Premier League még ugye a nevében is benne van, hogy egy prémium termék. Tehát most jelenleg a legtöbben nézett foci bajnokság, és már akkorára nőtte ki magát a brand, hogy néha még olyan kollégám is, aki 20-30 éve a cégnél van, mondta, hogy egyszerűen olyan mértékeket öltött most az angol foci, hogy olyan piacra is eljutott, ahova még 5 éve még nem is gondolták volna. Tehát ilyen szinten már nincs az, hogy ja, hát most akkor kimaradt egy 11-es, elment az adás, vagy hogy például valamelyik jogtulajdonos azt akarja mondani, hogy szeretne jönni a meccsekre, de nem tud, mert mi nem tudjuk megoldani. Mondjuk nektek egy kérdés, hogy ti, mint ugye nézők hétről hétre, hogy ti milyen szemmel nézitek a meccseket, és elégedettek vagytok-e, szeretitek-e, van-e bármi, ami egyébként szerintetek lehetne változtatni rajta?
Hát a magyarországi közvetítés sekkel szoktak itt inkább néha gondok lenni. Ősszel volt néhány mérkőzés, ami így szakadozott, és az viszont ugye nem az angliai körülmények miatt, hanem a magyarországi körülmények miatt alakult úgy. Palace meccs volt, vagy nem is tudom melyik meccs volt, ahol nem láttuk az egyik fél időt szinte teljes egészében, de alapvetően az angliai körítés azon abszolút érzékelhető, hogy ez egy ilyen prémium bajnokság, és amit onnan kapunk, onnan látunk, egyértelműen ez jön át. Most tényleg az van, hogy a Premier League itt az egész európai focinak nagyon-nagyon a csúcsán van. Majd meglátjuk, hogy jövőre ez az új bajnokok ligája formáció mit fog hozni, de jelenleg abszolút most szerintem ez a csúcs. És ez érzékelhető is a műsorokon, meg minden kontenten.
Ez egyébként szerintem már historikusan igaz, tehát én olyan 2004 környékén lettem igazából így rabja az angol focinak. Általában az volt a programom, hogy elmentem a saját meccsemre délelőtt, aztán délután 3-4 meccset végignéztem egymás után. Már akkor is kézzelfogható volt, szerintem már a képminőségbeli különbség is. Azt tudom, hogy most ebben a spanyolok nagyot ugrottak az elmúlt években, de ez régen nagyon erős kontraszt volt szerintem olasz.
Olaszhoz képest nagyon, meg a spanyolhoz is, igen.
Igen, de már, tehát hogy a képminőség, meg alapból a kamerák elhelyezése, a pályaminőség, tehát hogy úgy mindenben egy prémiumabb érzést nyújtott a Premier League, de ide lenne egy kérdésem, hogy a közvetítéshez, tehát hogy a jogtulajdonosok közvetítésének módját, tehát annak minőségét, azt monitorozza-e maga a Premier League, mint cég? Gondolok itt arra, hogy ha közvetítik egy Romániában, Magyarországon, Ausztriában, bárhol a világon a Premier League meccseket, azoknak a műsoroknak a minőségét azt monitorozza-e?
Persze, tehát igazából ez az egész rendszer azért lett kitalálva 2004-ben, hogy akkor kezdte ugye el a Premier League nemzetközileg értékesíteni a közvetítési jogokat, és akkor jött ez az ötlet, hogy hozzanak mindent házon belülre, és kezdődjön el egy ilyen összefogott tartalomgyártás, és egyébként, ha elmész mondjuk Franciaországba, Olaszországba, vagy tényleg bárhova a világon, és látsz egy Premier League meccset, akkor az egy és ugyanaz, mert van egy produkció, ami ugye a World Feed, ami az összes meccsnek az élő feedje, és az igazából változatlan bármelyik országba is mész. És ugyanígy van ugye a grafika, tehát amit mondjuk otthon az Arena 4-en vagy a Spieleren látnak a nézők, az mind egy egységes, hát nem azt mondom, hogy stílus, de egy brand. Uh-huh. És egyébként olyan szinten nyilván monitorozzuk, hogy beszoktuk kérni a különböző csatornáknak akár a stúdió outputját, vagy tényleg bármilyen olyan ami extra tartalmat, amik ők beletesznek egy-egy műsorba, viszont minden, ami digitális content, interjúk, tényleg sajtótájékoztatók, ott azt mind mi forgatjuk le, tehát ebből a szempontból mi már pontosan tudjuk, hogy mi mit adunk a különböző jogtulajdonosoknak, és ők mivel dolgozhatnak, és erre mindig figyelünk, hogy nyilván az egy olyan minőséget képviseljen, ami méltó a Premier League színvonalához.
Ugye az így érzékelhető évről évre, hogy egyre több az ilyen saját gyártású tartalom, amit ti készítetek, ahogy egyre erősebb a Premier League brand, az érzékelhető, hogy egyre több műsort is gyártatok ezeknek a csatornáknak, és az egyik ilyen neves műsor, ez a Premier League Stories. Ennek volt egy nagyon híres epizódja Magyarországon, ugye a Szoboszlai Dominikos, amit szerintem hát többször leadtak itt az elmúlt fél évben, mint bármi mást. Tehát a Spiller és a Match 4 szerintem volt, mikor hetente leadták, vagy ötször, és még most is rendszeresen látni szoktam, tehát nagyon népszerű is lett, és jól is sikerült, és te ennek a legyártásában tevékeny részt vállaltál, mi több, itt vagy te gyártásvezető, ugye?
Igen, tehát mielőtt átkerültem az élő közvetítésekhez, előtte a Stories dokumentum sorozaton dolgoztam. Több részben is volt szerencsém dolgozni, mint például ugye a Vincent Company, vagy a McAllister, a Kyle Walker, és az ötlet egyébként úgy jött, hogy amikor Dominik tavaly júliusban Angliába igazolt, akkor próbáltam figyelni a feedbackre és a idézőjelbe a vízhangra, és a legtöbb helyről egyébként az jött, hogy ismerték Dominikot, tehát tudták, hogy Németországban a Bundesligában játszik, viszont az, hogy honnan indult, miket ért el eddig, az kevésbé volt ismert. És akkor ugye mi már régebb óta együtt dolgozunk az ő menedzsment csapatával, az Eszterházi Mátyással és a Rév Mártonnal.
Wow.
És nekik megemlítettem, hogy esetleg lenne ez a lehetőség, hogy arra gondoltam, hogy a Dominikot a PL Stories-ba esetleg be lehetne úgymond, hát idézőjelbe ajánlani, hogy csináljunk róla is egy kicsit ilyen átfogóbb, egy kis 30 perces részt, és egyébként nagyon tetszett nekik az ötlet, és onnantól kezdve szinte teljesen majdnem minden nap egyeztetve összetettük, hogy kivel lenne érdemes beszélni az ő sztoriát illetően, illetve hogy nyilván bele is, hogy tudnánk interjúzni, és konkrétan hát a tervezéstől egészen odáig, hogy megjelent, összesen 3,5 hónapot dolgoztunk vele 5 országban,
Aztán.
Több mint 18 interjút készítve, de hát igazából a kérdés az az, hogy nektek tetszette, mint ugye Liverpool szurkolók, és akik már valószínűleg régebb óta követtétek Dominik útját, hogy nektek mi volt a véleményetek erről.
Dani?
Ezt mennyire ciki nem látni ennyi idő után? Szerintem vérgáz, de ide tartozom.
Hát pedig a Púlbarátok oldalán hirdettem, de ezt kivágom akkor. Ha a vérgáz szerinted, akkor kivágom.
Köszi, Dani! Visszaküldöm a könyveidet.
Nem, ne haragudjatok, ez nagyon gáz, igen.
Nekem pont ez tetszett meg, hogy olyan játékosokat, meg edzőket szólaltattatok meg, akik tényleg így ezt az egész történetet nagyon szépen elmesélték, és tehát nem véletlen, hogy a Spiller és a Match 4 vagy az Arena 4 folyamatosan ezt adják, és azóta is. Tehát én gratulálok, Barbie, és az is, hogy ezt te vetetted fel, hogy elkészüljön. Olyat lehet tudni, hogy így összességében az összes epizód között ez mennyire népszerű? Az egyik legnépszerűbb epizód?
Mondhatjuk azt, igen, tehát az idei szezonban abszolút.
Wow.
Ez egy olyan projekt volt egyébként, ami nagyon közel állt a szívemhez, és valószínű sokáig emlékezni fogok rá, mert tényleg olyan helyekre eljutottunk, többek között Székesfehérvárra is, ugye a Dominik Nevelő Egyesületéhez, a Főnixhez, ahol én bevallom őszintén még sose jártam, de hogy tényleg, hogy ott voltunk az édesapjával, a Zsolttal, és ahogy ő ott mesélt, hogy a Dominik innen indult, és tényleg utána beszéltünk a Jürgen Klopppal, a Jesse Marshall, és hogy tényleg az, hogy látni, hogy honnan indult, és hova jutott, az fantasztikus volt átélni. Én is próbáltam azt, hogy az én érzéseimet egy kicsit így mondani a brit producernek, meg az operatőrnek, hogy tényleg, hogyha készen lesz a végső epizód, hogy akkor azt próbáltuk úgy összetenni, hogy ha egy magyar ember nézi otthon, akkor az neki ugyanolyan büszkeség legyen, és tényleg ugyanolyan élményekkel gazdagodjon, mint mi a forgatás alatt.
Dani, te nem láttad, akkor egy quiz kérdést teszek fel. Egy volt Liverpool játékossal indul, azt hiszem ez a riport, akit interjúvolnak. Ki ez a volt Liverpool játékos? Dominikhoz köthető.
Magyar.
Ó, ez már, most már így.
Kozma István, Bogdan Ádám, Gulácsi Peti.
Hát hozzá köthető, ugye volt csapattárs.
Igen, igazából a Gulácsinál van a legtöbb párhuzam. Amúgy az ütötte meg a fülemet, és azon egy kicsit így belül most jót mosolyogtam, Barbie, hogy, hogy azt mondtad, hogy micsoda helyekre eljuthattál ez alatt a forgatás alatt, és itt első példának a székesfehérvári Phoenix Gold csapatot mondtad, és hogy ez nekünk itt Magyarországról Liverpool szurkolóknak mennyire furcsa hangzik, hogy neked ez az álom, hogy eljuss egy ilyen helyre, egy ilyen forgatáson, mi pedig beülünk a kocsiba, és ott vagyunk, te pedig a hétvégén majd a Manchester City Arsenal meccsre mész, hogy mennyire különbözünk, de egyébként engem az is büszkeséggel tölt el, ahogy te mesélsz erről, hogy egy honfitársunk ilyen jellegű produkciók elkészítésében ilyen jelentős szerepet vállal, és ezért is jó ez az adás egyébként, hogy most ezt minél többen megtudják.
És tényleg az, hogy most már kettő magyar játékosunk is van a Premier League-ben, nyilván ez, hogyha mondjuk 10 évvel korábban kerülök ide, akkor ez nem lett volna még. És egyébként így a barátaim, meg még a család is mondta, hogy jókor, jó helyen, mert tényleg ezt így magyarként itt Angliában átélni, ez fantasztikus. Ehhez kapcsolódik egyébként az a kampány is, amiben szintén dolgoztam, azt szerintem láttátok, mert az kint volt minden social médián, a No Room for Racism.
Igen.
A Dominikkal, és ugye az a rész, az a stories anyagból lett összetéve.
Igen, igen.
És ott is az volt, hogy leforgattuk az anyagot, és utána jött hozzánk a kampány producer, hogy esetleg a Dominikot nem lehetne valamilyen szinten ebbe beletenni, mert hogy ők úgy gondolják, hogy ez egy tök jó ötlet, és akkor gondoltam én is pont erre, hogy esetleg ezt a magyar vonalat, és amit a Dani a podcast elején kérdezett tőlem, hogy tényleg így magyarként, meg hogy a Premier League-ben lenni, ugyanez volt az üzenete annak a videónak is, hogy nyilván, hogyha Magyarországról jössz, és ez tényleg nem csak a futballisták esetében igaz szerintem, hanem tényleg mindenkinek, aki esetleg külföldön próbált karriert építeni, hogy magyarként neked duplán, hanem triplán bizonyítanod kell.
Érthető. Igen, igen. Úgy tudom, hogy te több Premier League játékosnak is vagy az ilyen hivatalos kapcsolattartója. Ez miben nyilvánul meg? Ez mit jelent?
Hát nem játékosoknak vagyok a kapcsolattartója, hanem van 10 ország, akiket lefedek én abból a szempontból, hogyha bármilyen Premier League-gel kapcsolatos interjú megkeresésük van, akkor azt én fogom össze, és tavaly nyáron hozzám került Magyarország is egyébként, és ezért lehet az, hogyha ha Dominik iránt bármilyen interjúkérelem van bármilyen hivatalos jogtulajdonostól, akkor az hozzám fut be.
És akkor itt érzékeled azért, legalábbis nekem ugye adás előtt beszélgettünk már, és akkor itt megemlítetted, hogy itt azért érzékeled, hogy elég nagy az érdeklődés Dominik iránt.
Persze, de hát ez valahol szerintem értető, hiszen tényleg olyan statisztikákat produkál, ami Premier League szintjén is kiemelkedő, tehát nyilván nem csak Magyarországról érkeznek interjúkérelmek napi szinten, hanem Európa másik feléről is, vagy akár tengeren túlról is.
Egyébként most láttam egy Bleacher Report grafikát, ez nagyon vicces volt, mikor végleges lett az Európa-bajnokság mezőnye, és az összes csapatkapitányt rárakták egy ilyen rajz grafikára, egy ilyen karikatúrára tulajdonképpen, és a Dominikot egy tükörrel a haját igazítva ábrázolták. Ez most csak így eszembe jutott.
Ha már Dominik, Dani, döntöttél, hogy Dominikot tavasszal vagy nyáron hol fogod látni? Liverpool meccsen vagy a labdarúgó Európa-bajnokságon? Láttam, hogy dilemmában vagy ezt illetően.
Én most majdnem belementem egy durva bizniszbe, itt volt az egyik csoportban egy felajánlás, hogy magyar-skót meccsre Stuttgartba, ha valakinek van jegye, azt cserélnék egy srác, adna érte egy Liverpool-Tottenham Hospitality jegyet, illetve kettőt-kettőért. És hát...
Nem cserélted el?
Nekem van 2 jegyem, de sajnos a 2 jegy az azt jelenti, hogy az egyik az nem az enyém, hanem édesapámé, és ja. Az egyik vállamon ült az ördög, a másikon pedig az angyal, és akkor így így vitatkoztunk egy órán keresztül.
Apukáddal kellett volna vitatkozni.
És hát megyek Stuttgartba, de nem megyek sajnos a Liverpool Tottenhamre.
Igen, az már így a utolsó előtti forduló, ott a vége felé.
36, igen.
Igen.
Barbie tudja fejből.
Azért tudom, és Dani most nagyon fogsz utálni, és szerintem a hallgatók
99%-a
az az utolsó meccs, ami a utolsó forduló, ami hozzám tartozik.
És ott leszel?
Hát, ha úgy alakul, akkor igen.
Ilyenkor ugye van 10 helyszín, és milyen napján dől el, hogy te melyik helyszínen leszel?
A nemzetközi csatornák száma alapján. Tehát, hogy melyik a legbizibb.
Hát akkor valószínűleg ez lesz az. Mert ez rangadó is, meg ha jól tudom, abban a fordulóban nincs nagyon más rangadó.
Igen. Tényleg ti hogy ítélitek meg az idei bajnoki címért folyó verseny, mert azért nyilván ilyen szoros, és hogy tényleg, hogy három csapat is még versenyben van így 8 fordulóval a bajnokság vége előtt, ez azért Liverpool szurkolóként szerintem elég jó érzés.
Hát az arzenálosok szerintem azt érzik, hogy valahogy úgy is elrontják majd a végét. Jelenleg szerintem a legtöbb Liverpool szurkoló lelkülete az egy ilyen félelemmel vegyült izgalom, mert azért az van, hogy a Manchester City az ilyenkor szokott beindulni, és akkor innentől 10 meccsig nem hibáznak, aztán bajnokok. Láttunk már ilyet többször is, hogy 90-valahány pontunk van, és mégsem leszünk bajnokok. Én szerintem ilyenkor még senki nem mer most úgy beleélni magát abba, hogy bajnok lesz a Liverpool. Inkább csak reménykedik, meg számolgat, meg 26-szor megnézi a táblázatot. Én azon kapom magam gyakran, hogy elsetelt meccs, tehát nem volt változás a tabellán, de még egyszer ránézek 2 naponta, hogy na, akkor hogy is van itt a gólkülönbség, ki kivel játszik még, stb. Szerintem lehetetlen megmondani.
Igen. Szerintem mindhárom csapat szurkolói elhiszik, hogy ez meg lehet. Mi Klopp miatt, az Arsenal azért, mert 2024-ben a legjobb focit játszotta, a City meg azért, mert már annyiszor ilyen szituációban minket le tudod győzni. Ez a tavaszi menetelés, ez már, nem tudom, 4.-5. ilyen lenne, hogy tavasszal van egy nagy futásuk, és aztán megnyerik. Igen, a City a favorit, szerintem is. Aztán most van nekik is elvileg sok sérültjük itt a válogatott szünetben, hogy ezek milyen sérültek.
Jaj, láttunk már ilyet, Pep-féle játék, persze.
Igen, majd meglátjuk. Itt nézem az adásmenettervet, és van még vagy 8-10 kérdés, amit én így elterveztem, hogy majd fel fogjuk tenni, viszont az időnk az szűkös, viszont van egy téma, amiről mindenképpen szeretném, hogy beszéljünk, mert szerintem ebben a témában, Barbie, neked lesznek ilyen olyan információid, amikről eddig nem hallhattunk. Ugye a klub egy dokumentumfilm sorozatot készít Klopp utolsó szezonjáról, és első körben, Dani, téged kérdeznélek, hogy téged ez mennyire ért váratlanul? Ugye Klopp eddig erőteljesen ágált egy ilyen dokumentumfilm sorozat kapcsán, tehát minden szezonban ezt bevetették, és akkor ő így kimondta, hogy nem, az öltözőben nem forgathatnak, ez nincs jó hatással a játékosokra, és sosem jött össze, viszont idén igen. Mit szólsz ehhez?
Hát kicsit ez olyan, mintha, nem tudom, minden évben lenne karácsony plusz párszor, most olyan a Liverpoolnak szurkolni az elmúlt években, tehát hogy néha van egy Van Dijk a fa alatt, néha nyáron van karácsony, és akkor van alatta egy Dominik, és ez is egy olyan, mert hogy én ilyen ámulattal, meg egy csomószor tök nagy szeretettel nézem ezeket az Inside Anfield videókat a klub hivatalos csatornáján, amikor egy kicsit így bemehetsz az öltözőbe, és akkor ott kopognak a stoplis cipők melletted a folyosón, és akkor a Van Dijk ugrál és énekli a Dua Lipát, és ez tök jó, és hogy én ezt annyira várom, hogy talán semmit nem vártam még ennyire, ami televíziós produkció.
No, és Barbie, te mit tudsz ennek a sorozatnak az elkészítéséről?
Hát azt tudom, hogy sajnálom, hogy nem vagyok benne. mert tényleg ez egy olyan hiánypótló lesz, hogy pont azért, mert ugye a Klopp pedig nem akarta, hogy ilyen szinten forgatások legyenek a csapat körül. Én úgy tudom egyébként, hogy a klubnak a saját médiája készíti ezt a filmet. Nyilván felbérelnek hozzá plusz stábot, mert egy elég jelentős költségvetésű produkció, de éppen ezért tényleg olyan helyekre is, meg olyan infókat is kaphatnak majd a nézők, akik ezt megnézik, amit eddig nem feltétlenül láthattak, mert nyilván van social media felülete a Liverpoolnak, ahonnan azért elég jó anyagokat szoktak kitenni, de szerintem ez egy olyan doksi lesz, ami Liverpool szurkolóknak hát egy elég meghatározó élmény lesz, és azt egyébként még hozzátenném, hogy az a Lorton Entertainment cég csinálja, aki a Maradona és a Steven Gerrard filmet is, úgyhogy az biztos, hogy nagyon-nagyon top minőségű film lesz.
Azt illetően esetleg tudsz információt, hogy mikor kezdődött a forgatás?
Hát egyébként azt tudom, hogy a Liverpool már régebb óta, tehát a szezon kezdete óta forgat a csapattal, egyébként az új igazolások miatt is, hogy őket egy kicsit jobban bemutassák a nézőknek, de az, hogy pontosan mikor indult, azt nem tudom. Azt viszont igen, hogy azóta az összes meccsükön ott vannak a Liverpoolnak, és tényleg mindenhol is látom az ő stábtagjaikat, hogyha ott vagyok egy meccsen. Úgyhogy szerintem valószínű olyat is látni fogunk, amit eddig nem feltétlenül.
Hát Dani itt dicsérte az Inside Anfield videókat, meg tényleg a klubnak a média csapata, az szerintem a Premier League-ben az egyik legerősebb. És most, hogy Klopp utolsó szezonjára, ugye ők csinálnak egy dokumentumfilm sorozatot, ez tényleg nagyot üthet. Valami kulisszatitok esetleg füledbe jutott még ennek kapcsán, vagy Dani, van kérdésed?
Nekem is ez lenne, hogy mit tudsz, Barbie?
Próbálom nem lelőni az összes poént. Annyit elárulhatok, hogy elég sok operatőr és ismerős dolgozik ebben a produkcióban, és tényleg az alapján, amit ők mondanak, egy nagyon fontos dokusorozat lesz ez a Liverpool történetében. Azzal egyébként nem árulok el nagy titkot, hogy nyilván a klub történelmét bemutatva fogja feldolgozni a szurkolók jelentőségét, és tényleg azt a közösséget, amit már korábban is elmondtam, hogy túlzás nélkül a világ egyik legösszetartóbb közössége foci szinten.
Szuper, szuper lesz ez a dokumentumfilm sorozat, és akkor valamikor ősszel várható.
Igen, de ha addig majd esetleg megint beszélünk, akkor szerintem több kulisszatitkot fogok tudni hozni nektek.
Na hát, Barbie, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Szuper élmény volt veled beszélgetni, és Dani veled is.
Hát nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Ez nagyon insightful volt.
Igen, akkor Barbie, még lehet, hogy találkozunk itt a podcastban?
Remélem.
Na, hát szívesen látnánk. Dani, neked is köszi a részvételt.
Köszi szépen.
Adásunk intro és outro zenéjét köszönjük a Carson Kómának. Ezúton köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában támogatja a podcast és a Facebook oldal működését, erre Patreonon van lehetőségetek. Vasárnap közös meccsnézés Budapesten, az Itzerben, húsvét vasárnap. Gyertek közös meccsnézésekre, mert most beindul itt az utolsó nagy menetelés, és komoly élményekben lehet részünk.
Jó meccsnézést vasárnapra, és nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Köszi, hogy hallgattatok minket. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!